Köszönöm, szép napot kívánok.
Önnek is. Elmondom, hogy kik a mai nyerteseink az ajándékutalvánnyal kapcsolatban. Novák László Füzesabonyból, Bárány Zoltánné Kisverdenről és Vasas Pál Mezőkövesdről nyert tőlünk egy-egy két fő részére szóló 5 alkalmas teljes kezelést a Mofettába, postázzuk a nyereményüket. Holnap is játszanak velünk, ugyanis lesz ugyanúgy 3 ilyen ajándék utalványunk. 9 óra van, úgyhogy köszönöm a munkatársaimnak is a közreműködést, és a hallgatóknak pedig, hogy hívtak minket és velünk játszottak. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya, miután visszatért rövid Castel Gandolfói nyaralásáról, ismét a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el vasárnap az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A Szent Mise napi evangéliumáról elmélkedve a bizalommal teli gyermeki, kitartó ima fontosságáról szólt. 14. Leó pápa azt mondta, az evangéliumban megjelenő képek emlékeztetnek bennünket, hogy Isten sosem fordít hátat nekünk, amikor hozzáfordulunk. Akkor sem, ha későn kopogtatunk az ajtaján, sőt akkor sem, ha hibáztunk, ha mulasztottunk, ha kudarcot vallottunk. Az Úr mindig meghallgat bennünket, amikor imádkozunk hozzá. És ha néha nehezen érthető időben és módon válaszol, az azért van, mert felfogásunkat meghaladó nagyobb bölcsességgel és gondviseléssel cselekszik. Júliusban a mezőkövesdi Jézus szíve templomban és körülötte egy héten át különleges élet zajlott. Az ország minden szegletéből érkeztek fiatalok, hogy részt vegyenek a jezsuita alapítású Szent János Bogár közösség 34. alkalommal megrendezett lelki hetén. Az idei tábor központi témája a rétegeink volt. A délelőtti kis csoportos beszélgetések és a délutáni közös programok segítették a fiatalokat abban, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, felfedezzék értékeiket, és mindezt egy támogató, elfogadó közegben tehessék. A tábor nem csak lelki feltöltődést, de új barátságokat és élményeket is nyújtott. Kereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unióval az Egyesült Államok elnöke Skóciában, írja a BBC. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy az Egyesült Államok általánosan 15%-os vámot vett ki az Európából származó termékekre. A Donald Trump-al kötött megállapodás emellett több milliárd dollár értékű befektetést és energiavásárlást is tartalmaz, amelyeket Brüsszel vállalt. Az amerikai elnök korábban 30%-os vámot helyezett kilátásba az Egyesült Államokba érkező uniós exportra. A tarifa augusztus 1-től lépett volna hatályba. Hivatalos látogatás keretében első alkalommal fogadta Orbán Viktor miniszterelnök a kínai országos népi gyűlés állandó bizottságának elnökét a Kármelita kolostorban. A tárgyalás kiemelt témája volt a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok helyzete, valamint az együttműködés fejlesztésének további lehetőségei. Csao Lőcsé budapesti fogadásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy Magyarország folyamatosan megnyeri a Kínából érkező beruházásokért folytatott versenyeket a nyugat-európai államokkal szemben. Emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank az első hazai óvodák alapítója, Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója alkalmából. A 20.000 forint névértékű ezüst és 3.000 forint névértékű színes fém emlékérmét július 28-ától megvásárolhatják az érteklődők. Az emlékérméket Horváth Andrea iparművész tervezte. Továbbra is heves erdőtüzekkel küzdenek Görögország több részén. A meteorológiai szolgálat jelentése szerint különösen érintett Athén északi része, Kitira és Kréta szigete, valamint a Peloponészosz félsziget. Szombat óta több ház semmisült meg vagy rongálódott meg a lángok miatt Athén északi részén. Eddig több száz embert telepítettek ki már a lángok miatt. Oroszország biztonsági okokból lemondta a szentpétervári haditengerészeti parádét. A helyi hatóságok nem indokolták az elhalasztását a parádénak és a tűzijátéknak, amit hagyományosan július utolsó vasárnapján rendeznek. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki minden évben személyesen is részt vett a szemlén, most videóüzenetben gratulált az orosz haditengerészetnek. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, a gomoly felhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti keleti megyékben szorványosan várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között valószínű. A magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük. Híreinket hallották.
Reklám. A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. július 28-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Taskó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnökével beszélgetünk az idei aratás helyzetéről. Kiderül, hogy milyen az idei termés átlag, agrártámogatások átalakításáról, aszályról, a Magyarok Kenyere programról és Ukrajna erőltetett EU csatlakozásáról is lesz szó. Majd beszámolunk arról, hogy nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok. Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét kérdezzük az intézmény legnépszerűbb képzéseiről, kollégiumi férőhelyekről, pótfelvételiről. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntöm József a Zoom-vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy állunk az aratással Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében? Jelenleg mi a helyzet?
Lassan az aratás vége fele járunk. Emlőleg ugye az őszi árpával kezdődött az aratás, és 8100 hektár őszi árpát takarítottak be, ez 100%-ban be van, 65 mázsás átlagterméssel. sikerült betakarítani az őszi árpát. Az őszi búza az 65 ezer hektár van Borsod megyébe elvetve, itt is 84%-a be van takarítva, ez 60 mázsa körüli átlagterméssel sikerült betakarítani. Természetesen vannak más rozs, tritikáli, tavaszi árpa, zab, őszikáposzta repce és magborsó is. Ezek is 70-80%-ba be vannak takarítva, a borsó a 100%-ba. Én azt gondolom, hogy napokon belül befejeződik a megyébe a betakarítás minden nyári betakarítású kultúránál.
Elégedettek a gazdák?
Hát, ugye elégedettek soha nem lehetünk, mindig többet és jobbat szeretnénk. Én azt gondolom, hogy a várakozáshoz képest azért jobb lett a termés minőségbe is, és mennyiségbe is. Ugye láttuk azt, hogy mekkora asszály volt itt a nyár kezdete, a tavasz vége fele, májusi hónapokban, június elején, nagy hőséggel, és azt érzékeltük, hogy ez rontani fogja a termés átlagainkat és a minőséget is. Ennek ellenére azt gondolom, hogy annyira rossz átlag ez a 60 mázsa búzatermés nem rossz, és a 65 mázsa őszi árpa termése. Minőségben szintén jónak mondható a minőség az első mérések alapján, amit a malmok mintavétel alapján megcsináltak. Hát azt gondolom, egy ilyen 60-70% a malmi minőséget fog produkálni.
Mi az, ami még hátra van, és mikor lesz teljesen vége, mikor szokott vége lenni az aratásnak?
Hát még a zab van egy kicsit elmaradva, ott 37%-ot sikerült betakarítani, a tritikálénál 70%-ot, és természetesen utána jönnek még a követő munkák, ugye a szalma betakarítás, tarlóhántás, hát a szalma is olyan 60%-ban van összebálázva, betakarítva, beszállítva, a tarlóhántás egy 46%-os készültséggel van megcsinálva a megyébe.
Az agrártámogatások átalakításáról beszélgessünk egy kicsit, az Európai Unióban nagy vita van ezzel kapcsolatban. Mi a vélemény erről?
Hát igen, jöttek Brüsszel felől olyan hírek, hogy az agrártámogatás a gazdálkodóknak abban a formában, hogy földalapú támogatás nagy része ellene vonva, támogatás, átalakítása, ami azt gondolom, hogy nagyon negatívan érinteni az egész európai agráriumot, a mezőgazdaságot, a mezőgazdaság szereplőjeit. Én most épp tegnapi napi hírekben azt láttam, hogy azért van egy kis visszakozás. A bizottságnak nem fogadta el a parlament, az Európai Parlament a szándékát, az elképzeléseit. Még nincs lezárva, bízunk benne, hogy észreveszik, hogy mekkora problémát okoznak ezekkel az átalakítási szándékkal a vidék számára, a mezőgazdaság számára. Még nem csak a vidék, hanem az egész lakosság az élelmiszerellátásban nagy gondot jelentene, hogyha nem megfelelő minőségben, nem megfelelő mennyiséget tudna megtermelni az európai gazdatársadalom az ellátásra. Hogy én azt gondolom, hogy a józan ész majd előbb-utóbb csak előjön.
Az öntözés a másik ilyen nagyon vegyes érzelmeket kiváltó téma. Mi is a helyzet ezzel kapcsolatban?
Hát igen, nagyon fontos kérdés volna, ugye az elmúlt 4 év bebizonyította azt, hogy az öntözés nélkül gazdálkodni majdnem a lehetetlen kategória, hogy aszályok követik, a klímaváltozás, ez nagyon befolyásolja a mezőgazdasági munkákat, legyen az növénytermesztés, állattenyésztés, a termelékenységet. Hát el kell kezdeni, és most azt gondolom el is kezdődött az a folyamat, hogy a vizet nem kiengedni az országból, hanem visszatartani, ennek a feltételeit megteremteni, tározókat létesíteni, hogy erre indult is egy program, hogy vizet a tájba gazdálkodók ajánlhatnak fel olyan területeiket, ami alkalmas arra, hogy vízmegtartás történjen azon a területen, és az csak pozitív, hogy eddig, ha vizes volt a területünk, inkább megbüntettek, most talán nem fognak, hanem még támogatás is jár rá, hogyha vizet tudunk visszatartani. De ez egy nagyon költséges és nagy feladat lesz az elkövetkező időben, hogy azokat a csatornákat, tározókat rendbe rakni, kitisztítani, kitakarítani, és hát ehhez ugye kell az a szándék, hogy pénzt is tegyenek mellé, a vízügyeknek a szakmai tudása, ami megvan, az maximálisan ki legyen használva ebbe a dologba, hogy minél több helyen és minél nagyobb mennyiségű. Mert ha van egy tározott vízmennyiség, akkor az a talaj vízszintet és a klímát is javítja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most el kell kezdeni, már talán a 26. órában vagyunk.
Mi minden változtatja még meg a klímaváltozás a gazdák életét, például mást termelnek, termesztenek?
Hát egyelőre vannak próbálkozások, de én még nem hallottam, hogy nagyobb területen olyan jellegű déli gyümölcsöket vagy növényeket termelnének, ami az egész országnak a gazdálkodására, gazdálkodóéra hatással lennének. Mondjuk példának mondom, az olajbogyó még az éjjel nem jutott el, az a nagyon déli országoknak a növénye. Hát olyat hallottam már, hogy szándék volt, hogy fügét termeszteni, talán a déli ország részben már van is, de én azt gondolom, még egyelőre ezeket a kultúrákat kell az elkövetkező időkben is termelnünk. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha a kertészetünk az növekedne, mint mondjuk a 60-as, 70-es években, hogy rengeteg kertészeti kultúrát termeltek, ma ez nagyon visszacsökkent. Az önyben inkább a szántóföldi növénytermesztés vette át a szerepét ezeknek a növénykultúráknak.
Mennyiben termelnek a borsodi gazdák exportra?
Én azt gondolom, hogy ugye búzából is elég sok kerül ki exportra, napraforgóból. Még kukorica is megy exportra. Búza az önyben Olaszország, Németország irányába, osztrákok irányába kerül ki. Ugye Magyarországon azért tudunk jók a talajunk ahhoz, hogy jó minőségű búzát tudjunk előállítani, megfelelő termesztés technológiával és tápanyag utánpótlásokkal. Én, hát, hogy százalékban körülbelül milyen mennyiségű, de biztos, hogy megyen. És azon kívül még ugye az állattenyésztést hagyjuk ki ebből a dologból, hogy a jó, a bárány export az jóformán zöme külföldre megy, ez olasz piac vagy arab piacokra, és akkor ott van a húsmarha, az szintén a borjú Törökországba, Olaszországba, Görögországba kerül értékesítésre.
egy korábbi beszélgetésünkben szóba került az utánpótlás, és ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Javult-e a dolog?
Sajnos ez még hosszabb folyamat. Természetesen ugye látható a támogatási rendszerekben, hogy a gazdaságátadást támogatják. Ez azt jelenti, hogy a fiatalságot kívánják bevonni az agrárium, agrártermelésbe. Én azt gondolom, ez valahol egy segítség lesz. Meg természetesen meg kéne teremteni azt a gazdasági környezetet a mezőgazdaságnak is, hogy lássák a fiatalok, hogy ebbe érdemes belefogni, érdemes csinálni, mert én ebben látom a legnagyobb problémát. Ugye amikor egy szülő már 30 éve kínlódik, szenved ahol, hogy tartsa fent valamennyire a gazdaságát, tudja fizetni az alkalmazottakat, tudjon valami kicsit fejleszteni. A gyerek lehet, hogy ezt már hogy visszakozva nézi, hogy nézd már, apám állandóan éjjel-nappal dolgozik, és még sincs nagy előrelépés. Na, ezt a jövedelmezőséget kéne valahol stabilizálni. Legyen biztonságos, kiszámítható a jövő. Ha én tudom, hogy megtermelem azt a búzát, azt is kéne tudnom, hogy mikor, meg mennyiért fogom eladni. Ma ez nincsen. Egy bizonytalanságba termelünk, majd jön valaki, vagy jön egy kereskedő, és hát amit mond, azt el kell fogadnom, mert na ez kéne valahol nagyon, nagyon hatékonyan és jól működtetni, hogy a kereskedelem, az értékesítés, a termelés valahol egyformán profitálhasson ebből a mezőgazdaságból. Ez az én meglátásom.
A tárolási kapacitásokról beszéljünk még itt a megyében, tehát gondolom nem az a cél elsősorban, hogy sokáig tárolják, de ha mégis szükséges, akkor tudják?
Igen, én azt gondolom, hogy az elmúlt idők magtár építési, szárító építési pályázatai, azok meghozták az eredményt, hogy a megye teljes terméke betárolásra be tudjuk tárolni. Én azt gondolom, hogy tárolási probléma az elmúlt időkben nem volt. Volt az elején, hogy ezt úgy koordinálni kellett, hogy hova tudja beszállítani a termelő, de most ez szerintem már megoldódott.
A modern világ a mezőgazdaságban is megfigyelhető. Teljesen más képünk van mondjuk egy traktorról vagy egy kombányról, mint ami jelenleg éppen a modern technikát használva tud, akár drónokról is beszélhetünk. Egy kicsit adjunk kedvet a fiataloknak a mezőgazdasághoz, tehát, hogy már nem annyira bonyolult és nem olyan mondjuk légkondicionált traktorokról és mezőgazdasági gépekről is beszélünk, ugye?
Igen, van, de ugye én ebben jóformán gyerekkoromtól benne vagyok. Én dolgoztam Hoffer traktorral is, amin se fülke, semmi nem volt, meg körmei voltak. Ma olyan kombányokba ülünk, hogy űrtechnika van benne. A legmodernabb számítógépek vezérlik a gépet, GPS vezérlés, kormányozni nem kell, el tud menni a földön. Szóval az elmúlt 60 évben, amióta én a mezőgazdaságban dolgozok, és a gépészetbe éltem le az életemet, hatalmas fejlődés sem ment keresztül a mezőgazdasági eszközhasználat, géppark, teljesítményben sokkal jobbak, egy SK4-es kombány, ha már 3-4 vagon terményt, az már nagyon komoly teljesítmény, ma egy kombány le tud vágni 35-40 vagon terményt, vagy akár 50 vagont is, hogyha egy nagyobb teljesítményről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a fiatalságnak ez is lehet egy vonzó kép, hogy ilyen eszközökkel, gépekkel kell ma már dolgozni, meg lehet dolgozni. Természetesen ennek ára van, ez kisebb gazdaságoknak nehéz. Ott én egyértelműen a társulást látnám egy pozitív iránynak, a szövetkezést. Erre vannak azért jó példák is, megláttunk a világban már jó példát. Én egyszer osztrákoknál jártunk ilyen szakmai kiránduláson, ott 4 gazdálkodó vett, mert a nem nagy területen gazdálkodtak egy 250 lóerős John Deere traktort, és amikor kérdeztem, hogy sikerült megvásárolni 4-üknek is, mert ez úgy Magyarországon elképzelhetetlen, azt mondták, hogy úgy, hogy mindenki föld tulajdon arányába pótolt bele a gépnek az árába. Következő kérdésem az volt, mi van, ha elromlik a traktor, ki fogja megcsináltatni? Azt mondták, hogy ugyanez a folyamat, hogy arányosan fizetik be a szerviz díjat és a javítási díjat a gazdálkodók. Úgyhogy vannak megoldások, én azt gondolom, és erre biztatnám a kisebb gazdálkodókat is, hogy az összefogás, mert hát egy 100-200 milliós kombányt egy 50 hektáros gazdálkodó biztos, hogy nem tud megvenni, pedig a jövő az, hogy hatékonyság, termelékenység, minőség előállítása, és ehhez pedig kellenek ezek a minőségi gépek.
Ezek a modern eszközök gondolom az aratást is felgyorsították, és a mezőgazdasági munkákat úgy általában is az időfaktort rövidítik.
Ez így igaz, így van ma, hogyha az időjárás jó, én azt gondolom, egy 2 hét alatt be lehet fejezni a megyei szinten ezt a gépkapacitás is adott ehhez, amit aratandó terület.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Vaskó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabói Szemplén vármegyei elnökével beszélgetünk. A folytatásban beszéljünk a Magyarok Kenyere programról. Volt egy sajtótájékoztató a közelmúltban, mi hangzott el?
Igen, hát ugye ez már most 15. éve program, a Magyarok Kenyere program. Július 1-től a gyűjtőpontok várják az adományokat. Ugye ez adományokról szól, gazdálkodók egy olyan karitatív tevékenysége, ami olyan gyermekotthonoknak, karitatív szervezeteknek átadott lisztet készítenek az adomány búzából, ami segíti azokat, akiknek erre szüksége van. Családokat, gyermekotthonokat. A Magyarok Kenyere program Borsodabói Zemplénvár megyébe 7 helyen várja az adományokat, Szendőben, Mezőkövesden, Hercegúton, Mezőcsáton, Mérán, Szerencsen, és az idén Sajópüspökébe is lett egy gyűjtőpontunk. Ez augusztus 20-áig történik a gyűjtés, onnantól kezdve beszállítjuk a malomba, a malom megőrli, liszt adományként tudjuk szétosztani a kamara. Ugye a tavalyi évben 70 tonna búzát tudtunk a megyébe összegyűjteni, amiből 42.000 kg liszt készült, és ezt 25 vármegyei civil szervezetnek adtuk át a tavalyi évbe. Én azt gondolom, hogy minden évben növekvő mennyiséget sikerült összegyűjteni, a falugazdászokon keresztül lehet kapni zsákot, és akkor ebbe beszállítani a gyűjtőpontokra, és ezt 20-a után pedig bevisszük a malomba.
Van egy egész Kárpát-medencei gyűjtés is, ugye?
Ja, igen, ez nagyon fontos, hogy az idén Borsodabói Zemplén vármegyében lesz megtartva a Kárpát-medencei búzagyűjtő napunk, ami augusztus 15-én Edelénybe, a Kastélyszigetbe lesz megtartva. Ide a Kárpát-medencei gazdákat, határon túlról is várjuk. Ez egy ünnepi rendezvény lesz, ugye a kastélyba, amit a megyei közgyűlés üzemeltet és működtet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép rendezvény, mindig máshova került most az idén ide Borsodabói Zemplén vármegyébe.
Mi alapján választják ki a helyszínt?
Hát ezt az országos elnökség, ugye a maga a gyűjtés, meg a rendezvényeket a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálja, és hát a kamarai magos vezetés dönti el, hogy mikor, hol lesz megtartva ez a rendezvény.
Hogyan gyűjtenek a Kárpát-medencében, tehát mondjuk a jelenlegi határainkon kívül, hol lehet leadni az adományokat?
Hát megvannak ott is azok a gazdálkodók, akiknél megvannak a gyűjtőpontok, természetesen ugye Erdélybe, Délvidéken, Szlovákiába, Felvidéken, még Kárpátaljáról is érkezik. Természetesen ebbe a gyűjtésbe pénzadomány is elfogadott, ahhoz, hogy tudjuk azokat a szervezeteket segíteni, támogatni, akiknek adjuk. Ennek az adománynak egy része határon túlra megy, és körülbelül 50-60%-át tudjuk itt a megyén belül megyei szervezeteknek átadni ennek a liszt mennyiségnek. És akkor ez bekerül a malomba, és onnantól ugye a magosz koordinálja, hogy melyik részre, például a Kárpátaljára is, Nagy-Dobronyi gyermekotthonba, akkor Erdélybe a Bőte Csaba gyermekotthont, Bőte Csaba által üzemeltetett, működtetett gyermekotthont is nagy mennyiséggel szoktuk támogatni.
Még egy kicsit térjünk vissza a politikai helyzetre, és egyáltalán Ukrajna Európai Uniós csatlakozására. Már van egy kis tapasztalatunk arról, hogy milyen is az ukrán gabona és búza, milyen is?
Hát igen, ugye amikor szabad utat adott, vámmentesen hozhatták be Ukrajnából a terményeket, azt tudjuk, hogy nagyon komoly problémát okozott a magyar és az európai gazdák számára is. Ugye a minőségben se egy minőségi termék az ukrán, ugye ott ukrajnai termékek, a ottani szabályok, uniós szabályokat nem érvényesítik, ott olyan szerekkel, vegyszerekkel is dolgoznak, ami már az unióban 30 éve ki van vonva, és ez több mint valószínű azért került kivonásra, mert káros az egészségre. Én láttam olyan terményt, amit Ukrajnából behoztak, hogy dohos penész és nem igazán megfelelően tárolt termény volt, de akkor viszonylag nagy mennyiségbe érkezett az országba is. Hát ez azt okozta, hogy a gazdák, magyar gazdálkodók nagyobb részt veszteségesen zárta az EZB termelését. Ha ez bekövetkezik, hogy Ukrajna csatlakozik az Unióhoz, az hát beláthatatlan következményei lesznek ennek a csatlakozásnak a mezőgazdaságra számítva, úgy az egész Európai Uniós mezőgazdaságra, nem csak a magyarra.
Jelenleg hány gazdálkodással foglalkozó van itt a megyében? Lehet ezt tudni? De gondolom nagyobb és kisebb gazdaságok vannak egyaránt.
Hát a kamarai tagot tudom megmondani, az közel 20 ezer kamarai tagja van a megyének. Hát nagyobb gazdaságok vannak, én azt gondolom ebből egy ilyen 6-8 ezer őstermelő családi gazdálkodó és nagy gazdaság van.
Az aratás után mi következik? Tehát mi lesz a következő feladat a gazdák életében?
Hát készülünk a következő évi termelésre. Ugye az első, egyik legfontosabb a szalmabetakarítás és a tarlóhántás. Ugye a tarlóhántással az egy nagyon fontos agrotechnikai folyamat. Próbáljuk előkészíteni, és utána egy alapműveléssel a következő évre a termelésnek a talajt, ez tápanyaggazdálkodás, megtervezve az, hogy a vetésforgók jók legyenek, tápanyagutánpótlás, és valamikor majd szeptember, a repce már akár augusztus közepe tájékán elvetésre kerül, a búza pedig október eleje, őszi árpa szeptember vége, úgyhogy ezek a munkafázisok várnak, és utána természetesen jön az őszi mélyszántás, ami majd a tavaszi kultúráknak készíti elő a talajt.
Miért is érdemes agrárgazdasági kamarának tagja lenni?
Hát én azt gondolom, a szolgáltatások, amit a kamara tud nyújtani, az nagyon fontos, falugazdászokon keresztül, de ugye a kamarának a feladata folyamatosan ellenőrizni, nézni azokat a szabályokat, jogszabályokat, Európai Uniós szabályokat, és ezt a hazai programokra átültetni, hogy közérthető legyen, lefordítani ezeket a szabályokat a gazdálkodók irányába. És természetesen hát próbáljuk a gazdálkodókat, szervezünk tájékoztatókat, akár termeléssel kapcsolatos, szabályokkal kapcsolatos tájékoztatókat, fórumokat, földtörvénnyel kapcsolatos szabályokat elmondani, tájékoztatni a gazdálkodókat.
Ez egy kötelező tagság, vagy egy ajánlott tagság?
Ez kötelező tagság. Kötelező tagság, a törvény 2013-ban kötelezővé tette a kamarai tagságot.
Tehát ezek szerint akkor körülbelül azonos lehet ez a szám mondjuk a gazdálkodók számával is, nem? Vagy nagyon sokan nem tagok mondjuk?
Nem, lehet önkéntes tag is, aki vállalja, még szeretne azért benne lenni a kamarai életbe. Ugye itt osztályok is működnek, az osztályoknak azok a szakmai csoportok, mondjuk zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, állattenyésztési osztályok, akkor magát a törvény módosításokat, szabálymódosításokat véleményezhetik ezek az osztályok. Körülbelül majdnem ugyanaz így van, mint a tagság, a gazdálkodói, de azért vannak benne kisebb gazdaságok, gazdák, akik nem sok hektáron vagy egy kis üvegházba tevékenykednek, vagy akár a feldolgozás, mert ugye a feldolgozás is ide tartozik a kamarához.
A vidéket járva egyre több helyen lehet találkozni legelésző tehenekkel újra, és bárányokkal is, talán mintha nőne az állattartók száma.
Igen, talán én is azt gondolom, a húsmarhatartás az kapott egy kis lendületet az elmúlt időkben, hogy a támogatások révén. Sajnos a juhászatnál ott már inkább azt mondom, egy ilyen stagnálás van, jelentéktelen a növekedés. Hát a sértéstartás az meg egy másik része, hogy az teljesen zárt körülmények között istállókban, nagyüzemi módszerekkel van már. Nagyon kevés az a háztájba hízalt sértés, ami régen klasszikusan háztáji gazdaságként működött. Jóformán csak a család magának hízalt értékesítésre egyre kevesebb kerül. Az önyben nagyüzembe. A tejelő tehenészet az egyértelműen áttér teljesen a nagyüzemi termelésbe, hogy ott nagy gazdaságok, több száz állat van egy gazdaságban.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatom meg hallgatóink még többet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Zemplén vármegyei tevékenységéről és híreiről.
Hát ugye kamara fent van a Facebookon is, Instagramon, akkor van a kamarai honlapunk, hogy az napi szintű tájékoztatásokat tud adni, és természetesen itt az igazgatóságnál, meg a falugazdászainknál lehet kamarai dolgokról értesülni, kérdéseket feltenni, információt szerezni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm én is!
Az elmúlt percekben Taskó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Zemplén vármegyei elnökével beszélgettünk. A folytatásban Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét kérdezem. Szeretettel köszöntöm Roland a Zoom-vonal túlsó végén. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk!
Nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok, a Miskolci Egyetemről beszélgessünk számokban.
Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évhez hasonlóan kimagasló jelentkező volt a Miskolci Egyetem felvételizői között, és a körülbelül azonos nagyságrendű felvett hallgatóval büszkélkedhetünk. Összesen 3359 hallgatót vettünk föl az általános eljárásban, akik közül 2479 fő államilag finanszírozott férőhelyre tudott bejutni.
Melyek voltak a legnépszerűbb képzések?
Én azt gondolom, hogy az összes képzés elégedetten nyugtázza ezt a felvételi időszakot, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon népszerűek voltak azok a nem csak az országos felsőoktatási stratégiában kiemelt helyen szereplő képzések, hanem a regionális céljaink és a társadalmi felelősségvállalásunk szempontjából is kiemelten kezelt képzési területek, mint például az orvosi egészségügyi képzési terület, a műszaki, informatikai és a pedagógiai képzési területek, ezekre voltak a legmagasabbak a jelentkezések.
Volt egy parti is, egy pontot parti Miskolcon, ennek a hangulatáról egy pár szót ejtsünk.
Igen. Már azt mondhatom, hogy hagyományos jelleggel rendezzük meg ezt a pontot partit, ami egy ilyen ponthatár kihirdetését váró és azt megünneplő rendezvény. Ezt évek óta közösen Miskolc városa, a Miskolci Egyetem és a legfőbb támogató, mint a Miskolc egyik legnagyobb foglalkoztatója, a BOS rendezzük meg. Én azt gondolom, hogy az idei egy különösen jó hangulatú parti volt. Nagyon sok érdeklődő, nagyon sok fiatal látogatott el ide, azért, hogy együtt egy ilyen jókedélyű közösségben várjuk a pontoknak a kihirdetését, és aztán természetesen, akit fölvettek arra a szakra, ahová ő szeretett volna menni, akkor közösen tudjuk ezt megünnepelni. Valamint akiket nem vettek föl, azok számára pedig ott legyünk a helyszínen, és tudjunk tanácsokat adni, lehetőségeket mutatni arra, hogy milyen további lépéseket tehetnek meg a felsőoktatási tanulmányaik érdekében.
Adjunk akkor tanácsokat hallgatóinknak is.
Igen. Azok a hallgatók, akik jelentkeztek az általános eljárásba, de nem nyertek felvételt semmilyen felsőoktatási intézménybe, az ő számukra nyitott a lehetőség arra, hogy pótfelvételi eljárás keretében jelentkezzenek a felsőoktatásba. Ez a pótfelvételi eljárás egy viszonylag rövid eljárás, július 30-án fog körülbelül indulni, és augusztus 7-éig lehet jelentkezni. A jelentkezés menete ugyanaz, mint az általános eljárásban, tehát a felvi.hu oldalon tehetik meg a tanulni vágyók a jelentkezésüket. Ugyanúgy ott kell feltölteni minden szükséges igazolást és dokumentumot, augusztus 7-éig lehet megtenni, és itt csak egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen egy szakjára lehet jelentkezni, tehát itt nem lehet alternatívákat beírni, csak egy szakot lehet megjelölni. Azt kell még tudni erről a pótfelvételi eljárásról, hogy jellemzően költségtérítéses képzésekre lehet jelentkezni, viszont a műszaki, informatika, orvos egészségügyi és pedagógus képzési területeken várhatóan államilag finanszírozott helyeket is hirdet meg a Miskolci Egyetem is.
Vannak külső helyszínei a Miskolci Egyetemnek, ott mi a helyzet?
Igen, több külső helyszínnel is rendelkezik a Miskolci Egyetem. A tavalyi évben indítottuk először a könnyűzenei alapképzési szakunkat, amelynek a képzési helyszíne alapvetően Budapesten van. Erre a képzésünkre tavaly is nagyon sokan jelentkeztek, idén is rendkívüli népszerűségnek örvendett, úgyhogy körülbelül egy olyan 30 fővel idén is el fogjuk indítani a budapesti képzést. Szintén nagyon-nagyon fontos képzési hely a Kazincbarcikai kihelyezett képzésünk, ahol a vegyészmérnöki képzés működik kihelyezetten, és évek óta a Sátoraljóhely és Ózdi kihelyezett képzéseinken is minden évben indítunk felsőoktatási képzéseket. Én azt gondolom, hogy így a Miskolci Egyetem tudja biztosítani a teljes regionális lefedettséget, és emellett még a fővárosi képzésünkkel egy picit a régiónkon túl is tekintünk.
Ez a 3500 fő, aki most felvételt nyert, az mennyire átlagos szám az előző évek gyakorlata alapján?
Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő szám. A tavaly évben volt hasonló 3300-as, illetve az azt megelőző évben. Korábbi években ettől valamivel kevesebb hallgatót vettünk fel.
Mikor is kezdődik a tanév, tehát mi a következő lépés a felvett hallgatóknak?
Igen, a felvett hallgatóink számára a következő lépés az, hogy fognak kapni tőlünk egy tájékoztató csomagot, zömmel elektronikus formában, amiben leírjuk számukra az első lépéseket. Szeretettel várjuk az első éves hallgatóinkat a Miskolci Egyetem gólyatáborába, amely augusztus végén, augusztus utolsó hetében kerül megrendezésre, és gyakorlatilag hamarosan megnyílik ennek is a regisztrációs felülete. Mindezekről tájékozódhatnak természetesen a Miskolci Egyetem honlapján és Facebook csatornáin is. És ezt követően szeptember 1-e a tanév kezdete, mint általában rendesen. Itt a felsőoktatásban egy regisztrációs héttel kezdődik a tanév, ahol a hallgatók beiratkoznak, fölveszik a tárgyaikat, beköltöznek a kollégiumba, és hasonló adminisztratív jellegű feladatokat kell teljesíteniük, és aztán szeptember 2. hetétől pedig már a tanulmányaikat folytatják.
Mekkora kapacitásuk van kollégiumi férőhelyből, mert most ez lesz a legnagyobb feladat a nyár hátra lévő részében, hogy szállást találjanak azok, akik esetleg a kollégiumban nem nyernek felvételt.
Igen, nagyon örülünk annak, hogy a kollégiumi épületeinket folyamatosan tudjuk korszerűsíteni. A tavalyi évben egy picit szűkebb volt a keresztmetszet, mert akkor több kollégiumi épületünk is felújítás alatt volt. Az idei évben már csak egy kollégiumi épületünk lesz felújítás alatt, a kettes kollégium, és az összes többi pedig megújult, azt mondhatom, hogy formában és minőségben várja az egyetemi hallgatókat, mert gyakorlatilag apartman-szerű kialakítással egy-kettő ágyas szobákban tudjuk elhelyezni már a hallgatóink többségét. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly minőségi ugrás, és nagyon nagy segítség azok számára, akik majd a kollégiumból fogják tudni folytatni a tanulmányaikat.
Mondjunk elérhetőségeket azok számára, akik felvételt nyertek és kérdéseik vannak.
Az oktatáskukac.unikotoyelmiskolc.hu e-mail címre nyugodtan megküldhetik a kérdéseiket, de hogyha a Miskolci Egyetem honlapját megnyitják, én ezt azért javaslom mindenkinek, hogy böngészék ezeket az oldalakat, az egyetem oldalait, de itt a felvételizőknek szóló oldalon mindig találnak információkat, elérhetőségeket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm. További szép napot kívánok.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Taskó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Zemplén vármegyei elnökével beszélgettünk az idei aratás helyzetéről, termésről, agrártámogatások átalakításáról, aszályról, a Magyarok Kenyere programról és Ukrajna erőltetett EU csatlakozásáról. Majd Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét kérdeztem az intézmény legnépszerűbb képzéseiről, a kollégiumi férőhelyekről és pótfelvételéről is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Összezárt veled ez a vihar felhő, megállt és felgyorsult az idő, mi marad egyben? Kiderül minden, soha se késő, soha se késő. A sorsvonal ma tisztán látható, mesztelen a lélek, mint a tisztató. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megköt. Mossa az eső, mossa az eső.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.